Itt Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kurucné Lovas Júlia fejlesztő pedagógussal, bábkészítővel, Hézer Luca beszélget. Szeretettel köszöntöm itt a Mária Rádióban, a köreinkben, és hát itt van a köreinkben egy gyönyörű kis Mária is, amit ön készített nekünk ajándékba. Nagyon szépen köszönjük. Akkor talán kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy miért is indult el ezen az úton, hogy ilyen különleges kis bábokat készítsen.
Köszöntök én is minden kedves hallgatót. Nagyon régóta készítünk bábokat. Igazából édesanyám kezdte, aki óvónő volt, egész életében óvónőként dolgozott. Hát abban az időben nagyon is szükség volt arra, hogy saját készítésű játékokat, bábokat vigyen a csoportjának, mert hát azért a 70-es években ez még nem volt annyira része a felszerelésnek. Én is tőle kaptam kedvet, és később saját gyerekeimnek is, illetve a saját gyerekeimnek az iskolájába is készítettem meg a hitoktatáshoz ilyen segédeszközöket.
Mitől különleges egy báb? Mi az, amit mondjuk tud adni egy plüss figurával szemben?
Hát egy bábot életre lehet kelteni. Mondjuk figyelni kell arra, hogy amikor az ember bábozik, ugye neki az arca, a szája nem mozog. Tehát, hogyha több szereplő van a színpadon egyszerre, vagy akár az asztalon, akkor ügyelni kell arra, hogy aki beszél, az mozogjon. Onnan lehet tudni, hogy egyáltalán ő az, aki meg van szólaltatva. Azon kívül oldja a gyerekek szorongását, hogyha beleképzelik magukat a bábfigurának a személyiségébe, akkor sok mindent meg tudnak osztani másokkal, amit egyébként, amire nem lennének képesek.
Önnek is ilyen sokat jelentettek a bábok mondjuk gyermekkorában, vagy ez felnőttként kezdte el érdekelni?
Én gyerekkoromban, én arra emlékszem, hogy én nem annyira szerettem a bábokat, mert laposak voltak egy plusz figurához képest, vagy egy játékbabához képest, úgyhogy én mindig mellékelek egy ilyen faállványt a bábokhoz, hogy ne tűnjenek élettelennek, hanem maguk is személynek tűnjenek.
Ahogy most itt nézegetem ezt a Máriát a kis Jézussal, nagyon aprólékos részleteket látok benne. Most például arra gondolok, hogy a kis Jézusnak is a mosolya, Máriának a mosolya, a haja, valahogy egy ilyen nagyon összetett és nagyon mély érzelmet mutat.
Hát nagyon kell ügyelni a részletekre, mert mondjuk egy ellenszenves arcú Mária vagy Jézus, az hozzá nem lehet semmilyen pozitív célt elérni. Volt már olyan, amikor egyszerre kaptam nagyobb megrendelést, és másra bíztam a testeknek a megvarrását, de az arcokat nem szoktam soha, az mindig saját készítés.
Mi motiválta abban, hogy bibliai személyeket vagy szenteket ábrázoljanak ezek a bábok? Miért nem mondjuk kutyát, macskát?
Hát kutyát, macskát, meg még mesefigurákat is lehet kapni ezer helyen. Hát a hitoktatáshoz meg nincsen, nem sokan készítenek. Hát világszerte vannak egy páran, de talán Magyarországon még egy-kettő, aki pont ilyen jellegűeket készít. Hát a hitoktatásban nagyon-nagyon fontos. Az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek pozitív élményei legyenek a hitoktatással, az evangéliummal kapcsolatban. Benne vagyunk alfa kurzus szervezésben a férjemmel, és nagyon-nagyon sokszor előkerül, hogy azért távolodtak el a hittől, mert az első élményeik azok negatívak voltak. Unalmas volt a hittanóra, kiküldték őket a folyosóra, azt várták, hogy a misét üljék végig 3 évesen, ami nagyon sok egy olyan kicsinek. Kellenek megfelelő eszközök ahhoz, hogy a kicsikhez el tudjuk juttatni az evangéliumot.
És hát ez egy nagy felelősség is, hogyha úgy nézzük, mert nagyon nehéz a gyerekeket úgy motiválni vagy ösztönözni, hogy tényleg egy, ahogy említette, pozitív kép alakuljon ki mondjuk a Bibliáról, vagy Jézusról, Máriáról a gyerekekben. És hát hitoktatóként ez egy nagy kihívás is, de egy szép kihívás.
Hogyne, hát én magam nem vagyok hitoktató, én csak hitoktatóknak készítem a bábokat. Én fejlesztő pedagógus vagyok, és Hát jelenleg deviáns fiatalokkal foglalkozom, tinédzserekkel, hát nekik a báb az már nem megfelelő eszköz, az már egy megmosolyogni való valami lenne. A munkámban a bábokat nem tudom használni, a kreativitást azt igen.
Igen, mert hát abszolút ezek alapján, meg a többi munkája alapján, amit láttam képeken, nagyon kreatív és nagyon ötletes megoldások vannak ezeken a bábokon, és hát biztosan ön is egy ilyen személy a magán életében.
Szerintem mindannyian azok vagyunk, én rátaláltam erre, ami nekem nagyon megfelelő, de naponta látom a kreativitásnak a pozitív, vagy akár a gyógyító hatását is. Az mindenkit örömmel és boldogsággal tölt el, hogyha azt tapasztalja, hogy ő maga is képes szép dolgokat, meg hasznos dolgokat, meg kedves ajándékokat létrehozni, az mindenképpen mindenkire csak jó hatással lehet.
Említette ugye, hogy a munkája is valamilyen szinten egyfajta segítés, szolgálat, legalábbis az én értelmezésemben, tehát olyan gyerekeken segít, akiknek szükségük van támogatásra. Hogyan jelenik meg ez a hitében? Hogyan tudja a kettőt összekapcsolni?
Hát most két dologra tudnék gondolni. Egyrészt az Alfa kurzus kapcsán ott is szükség van kreativitásra, meg talán szép érzékre, vagy színérzékre. Nagyon fontos, hogy az a terem, ahol fogadjuk a vendégeket, az elegáns legyen, és már az első benyomásuk olyan legyen, hogy itt minket szívesen fogadnak, itt készültek ránk, fontosak vagyunk. Semmiképp sem lehet az az érzése egy keresőnek, hogy na hát itt ezek a keresztények itt be akarnak hálózni, és jó, hát tessék, lássék, csinálnak valamit, ajándéklónak ne nézd a fogát, hanem az első benyomásuk is az legyen, hogy fontosak vagyunk, és szeretettel vártak minket.
És mi az, amiből erőt tud meríteni egy ilyen?
Hát az ötlet nem az enyém volt, ebben mi csak bekapcsolódtunk a férjemmel. Ott mindenki a saját talentumainak megfelelő feladatot vállal. Én az asztalterítésben segítek, illetve hát csoportban is segítőként részt veszek. A férjem pedig a konyhafőnök, és így mindenki megtalálta a maga feladatát.
Úgy látom, és javítson ki, hogyha esetleg van valamilyen hozzáfűzni valója, de hogy ön azért valamennyire megtalálta a helyét, hogy hogyan tud segíteni, és hol tud segíteni, ami egy nagy ajándék.
Mindenképpen. A jelenlegi munkámat az csak egy pár hónapja végzem. Idézőjelben véletlenül jött a Facebookon egy pedagógus csoportban. Hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek. Hát próbálok mindent beleadni, és kibontakoztatni a kreativitásomat, és ezt tovább adni a fiataloknak is. Hát rettentő nehéz, mert ők nagyon sok sérüléssel érkeznek. Hát minden apró dolognak örülni kell, minden apró eredménynek. Ez egy nagyon sok összetevős dolog.
És mi volt az, ami megragadta ebben a lehetőségben, amivel meglátta, hogy igen, ez az én utam lehet?
Úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom fejlesztő pedagógusként is, és kreatív emberként is. Alkalomban ilyenkor a beszélgetésekre is a csoportban sok mindenki feltárja azokat az eseményeket az életében, meg azokat az érzéseket, amit korábban még nem tudott megosztani senkivel. Hát aztán, hogy ennek mennyi gyakorlati következménye lesz, ez már nem csak tőlem függ, és talán nem is fogom megtudni soha. De hát, amit lehet, azt megteszünk értük. Én eredetileg gyerekruhákat akartam tervezni, iparművészeti főiskolára készültem, és tanultam rajzolni Simon Andrástól. Sokat gondolok mostanában rá, most vesztettük el, úgyhogy nem igazán ezt terveztem, de itt is nagyon jól érzem magam, és talán jobb helyen vagyok itt, mint egy, nem tudom, ruhatervező stúdióban, ahol az egy más világ lehet.
És a hite hogyan kapcsolódott össze mondjuk a terveivel? Volt esetleg ilyen szándéka, hogy valamit szeretne visszaadni, például gondolok arra, hogy bábokat készít hittanórákra. Ez egy sorszerű dolog volt, vagy valamennyire tervezett?
Hát talán olyan dolog volt, amikor találkozik minden elképzelés. Szerettek otthon egyedül dolgozni és belefeledkezni. Hát erre sokáig nem volt sok lehetőségem, mert közben 5 gyereket felneveltünk, már a legkisebb is már 16 éves, tehát most már azért sok időm van magamban dolgozni, szerintem ugrálnak ott kicsi gyerekek a gombostű és egyéb veszélyes ollók körül. Gyerekként hát ruhatervező szerettem volna lenni, illetve mennyasszonyi ruhakészítő. Hát erre mostanában azért nyílik lehetőség, a saját két lányom is már férjhez ment, illetve rengeteg barátnő. Szalagavatókra is mindig megtalálnak, hogy készítsek ruhát. Valamilyen szinten ez is jelen van az életemben, és sok örömet okoz.
De ez nagyon izgalmasan hangzik, akkor jól értem, hogy voltak olyan ismerősök, akiknek ruhát tervezett, vagy készített?
Hogyne, voltak többen is, igen.
Hát ez nagyon különleges élmény lehetett mind a lánynak is, és mind önnek, hogy saját alkotását hordhatta.
Hogyne, ezt mai napig őrizgetjük. Remélem, hogy a másik két lányom is engem fog felkérni a ruhatervezésre, megkészítésre.
Ez egy nagy munkának is hangzik egyébként, maga egy ilyen ruhának a megalkotása, nem mint hogyha mondjuk egy báb nem tartana mondjuk sokáig maga az elkészítése.
Örömmel készítettem, lányom tervezte, hát most már rengeteg fotót lehet találni, úgyhogy az elképzelés megvolt, szabás mintákat is lehet hozzá találni, úgyhogy örömteli munka volt, idejében elkezdtük, és a végén a gyöngyözést azt együtt az egész család a nappaliban ottan a pici fehér gyöngyöket együtt vártuk fel rá, ez volt az utolsó mozzanat.
Akkor másoknak is jó kézügyessége van ezek szerint.
Hál' Istennek, igen, mindenki másban bontakoztatja ki. Egyik lányom remekül főz és süt, ő abban kreatív. Másik lányom mindenfélét készítő, gyógypedagógus eredetileg, és rengeteg ilyen oktatási segédanyagot készített a gyerekeknek, amíg dolgozott, most babázik. Úgyhogy szerintem mindenki örökölt valamit.
És maga a család, hogyha visszatérünk még arra, amikor kicsik voltak, úgy említette, hogy nagyon nehéz lett volna úgy otthon kreatívkodni, hogy gyerekek rohangálnak akár az olló mellett, vagy a tűn mellett. Hogyan élte meg ezt az időszakot, amikor mondjuk fiatal anyuka volt?
Hát azért valamennyi időm mindig volt rá, nem annyi, mint most, de amikor már óvodába jártak délelőtt, akkor mindig volt egy-két órám ilyesmire, vagy amikor már együtt volt este a család, akkor is megoszlott a figyelem, úgyhogy mindig találtam rá időt, illetve észrevettem magamon, hogy amikor már régóta nem tudtam ilyesmivel foglalkozni, akkor már úgy kezdtem agresszívvá válni. Úgyhogy nekem is ez valódi feltöltődés.
Arra gondolunk, hogy 5 kisgyermek, vagy 5 kisebb gyermek van, azért ott is kell a kreatív gondolkodás és a jó probléma megoldás.
Hát hogyne, erre is szükség van. Most 2 lányom gyakorló anyuka, nehéz a kicsikkel, de hát ugyan annyit, és hiszem, hogy még sokkal többet is visszakap az ember. Pihenésre mindig szükség van segítségre. Mindenkinek meg kell találni azt a módot, ahogy fel tud töltődni.
A Mária Rádióban ez az életrendezés éve, így neveztük el 2024-ben, és pont erről szól, hogy mindennek megvan a maga helye. A feltöltődésnek is, a munkának is, a családnak, és hogy valahogy ezt, bár nehéz, de egyensúlyban kell tartanunk, mert ez az életnek a valódi értelme, hogy mindent meg tudjunk élni, és mindenhol megtaláljuk a szépet és a jót, és hát természetesen Isten tudjuk segítségül hívni ebben.
Ez így van. Sajnos én is nagyon sokszor találkozom kiégett, hát főleg pedagógusokkal a kollégák személyében. Muszáj megtalálni a mindenkinek a feltöltődésre a lehetőséget. Van, aki, tudom én, kirándulni szeret, van, aki sütni, főzni, de hát nem szabad megvárni azt a pillanatot, amikor hát a kiégés szélén vagyunk.
Önnek volt ezzel személyes tapasztalat, amikor azt érezte, hogy már csak egy kicsi hiányzik ahhoz, hogy elérjünk ehhez a szinthez?
Hát nálunk a 3 legnagyobb gyerek nagyon közel van egymáshoz. 3 év alatt született 3 gyerek, és hát akkor voltak azért nehéz pillanatok, de azért én ezt éreztem, hogy most valamit innen ki kell kapcsolódni. Nekem mindig az volt a szöveg, hogy most lemegyek a Röltexbe, és veszek egy cipzárat, vagy valamit. És akkor a férjem átvette a gyerekeket egy időre, és utána mehetett minden tovább.
Nagyon sokszor erre nem gondolnak az emberek, hogy a másik féltől is lehet segítséget kérni, nem szégyen, hogyha valaki szeretne egy kicsit feltöltődni.
Hogyne, hát egy nagy családban ez nagyon fontos, hogy mind a ketten részt vegyenek a gyereknevelésben is, meg a házi munkákban is. Úgyhogy ezt szerintem nem lehet másképp.
Magában a családi életben a hit milyen szerepet játszik önöknél?
Egyházi iskolába jártunk mi magunk is, és a gyerekek is, mindannyian. Szeretnénk ezt a gyerekeinknek mindenképpen továbbadni, de most a keresők azok, akiket megtaláltunk, hogy minél többet bevonjunk az alfa vacsorák keretében a kereszténységbe. Illetve hát reméljük, hogy aki ismer minket, az legalábbis nem riad el a kereszténységtől. Hát mindannyian már a létünkkel is evangelizálunk, úgyhogy nem mindegy, hogy élünk a világban.
Az is igaz, hogy mindenki máshogyan éli meg ezt az Isten kapcsolatot, vagy mondjuk az imádkozást. Mindenkinek van egy saját személyes kötődése a Teremtőhöz. Önnek milyen ez a kapcsolat? Hogyan tudja a legjobban megélni? Van, aki ugye imádkozás közben, valaki sétálás közben, a természetben. Önnek mi az, ami a legjobb ilyenkor?
Hát nekünk még a zene az, ami nagyon sok erőt ad, és gyönyörű élményt. Minden gyerekünk zenél, őket hallgatni, vagy az ő felvételeiket, vagy a gitáros dalokat főleg, ez mindannyiunkat feltölt, és nagyszerű élményeket ad.
Honnan ered ez a zene szeretet a családból? A gyerekek indították el, vagy már önök is mondjuk zenéltek gyerekkorukban a férjével?
A férjem is gitározgatott, én magam klasszikus gitárt tanultam. Aztán a két nagylányom állt elénk egyszer, hogy ők szeretnének gitározni, tanulni, akkor elmentünk a pesti ferencesekhez, és ott összeakadtunk egy nagyon kedves lányjal, aki elvállalta őket egy héten egyszer. Akkordozni tanította őket, aztán utána már ők maguk is bekapcsolódhattak a zenekarba.
És például az ön esetében miért pont a gitár volt az a hangszer, ami megfogta?
Zongorázni szerettem volna, de zongoránk nem volt, és hely se lett volna rá, erre volt lehetőség. Zenei általánosba jártam, úgyhogy ott volt egy gitártanár, akihez be lehetett kapcsolódni. Nem vagyok előadó művész típus, úgyhogy ez megmaradt hobbi szinten, de arra jó volt, hogy a gyerekek is kedvet kaptak.
Igen, abszolút ez a szerénység biztosan a hallgatóknak is feltűnik, hogy nem szeret dicsekedni a munkáival, vagy akár csak az eredményeivel.
Hát én inkább a alkotóművészet felé vettem az irányt, hogyha lehet ezt mondani.
Igen, és ez egy fontos része is talán minden alkotóművésznek az életében, hogy kell egyfajta elvonulás, egyfajta olyan szintű zárkózottság, hogy a világ zajait kizárjuk, és ne azért alkossunk, mert majd azt valaki látja és értékelni fogja, hanem a saját magunk örömére és arra, hogy valami olyat alkossunk, amit mi magunk szeretünk, és amire mi magunk vagyunk büszkék, és nem a közönség.
Ez így van, illetve hát én az alkotást, magát az alkotás örömét is szeretném továbbadni, hogy erre érezzen rá minden tanítványom. Ez nagyon sok örömet ad, és nagyon sok sebet begyógyít akár.
Korábban említette, hogy ugye a bábukat nem lehet már a kamaszoknál annyira használni, mert ők más irányba mennek. Mik azok a kreatív irányok, vagy akár művészeti irányzatok, amiket mondjuk kamaszoknak javasolna, vagy amiket ön is szokott alkalmazni?
Hát az én növendékeim most 12 és 20 év közötti fiatalok, akiket megpróbálunk megtanítani igazából a munka örömére. Én őket is szeretném megtanítani varrógéppel varni, mert az egyrészt nagyon gyakorlatias dolog, mindennapokban is hasznát vennék, és talán még valami pénzkeresetre is lenne ezzel lehetőség. Hát fával dolgozni lenne a legjobb, az is egy nagyszerű anyag, én nagyon szeretek vele dolgozni. Erre most nincsen lehetőség, mert ez nagyon eszközigényes. Rengeteg mindent lehet még, hál' Istennek tele van az internet gyönyörű ötletekkel és technikákkal, úgyhogy amihez eszköz van, és amire egy kicsi hajlandóság, én ezt mind próbálok utána járni, hogy ez hogy lehetne náluk velük megszerettetni.
Kicsit visszatérnék erre, amit mondott, a fára. Akkor ezek szerint nem csak a báboknak mondjuk a kis tartójával szeret foglalkozni, mint faanyaga, hanem egyébként is ehhez is kötődik.
Hát ezt csak nagyon hobbi szinten. Van egy ilyen kis asztali fűrészgépem, azzal, amit lehet, karácsonyra készítettem unokáknak apró dolgokat. Sajnos ez már egy nagy műhely kéne, mert ott ugye forgács is termelődik, úgyhogy ezt nem lehet egy szobában. Úgyhogy maradok a varrásnál.
Hobbija esetleg van a varrás, barkácsolás mellett?
Hát természetesen olvasni is szeretek, természetben járkálni is, kertészkedni, amikor van lehetőségünk nyáron. Azt is nagyon szeretek, az is sok örömet ad, csak hát messze vagyunk a kertünktől, 110 kilométerre, úgyhogy ezt azért profi szinten nem lehet űzni Budapestről.
Említette még a beszélgetésünk elején, hogy még csak rövid ideje van ezen a munkahelyen, ahol most elhelyezkedett. Vannak-e esetleg nem csak a munkával kapcsolatban, hanem mint magánember, vagy mint művész, bármilyen céljai, vagy álmai, amiért most esetleg dolgozik, vagy imádkozik, hogyan látja a következő éveket?
Bábot még nagyon sokat szeretnék készíteni. Vannak olyan ötleteim, amiket még nem tudtam megvalósítani. Hát például olyan példabeszédek, amihez még nem készültek el a bábok. Például azt nagyon ügyesen meg lehetne ismertetni a gyerekekkel a teve és a tűfoka példabeszédet, ahogy nem fér át a teve a sok csomaggal a városkapun. Ezt remekül meg lehetne bábosan jeleníteni. De van még egy pár, ami motoszkál a fejemben. Hát a növendékeimmel kapcsolatban pedig, hát ott még csak az útnak az elején vagyok, hát szeretném kiismerni ezt a világot, kriminálpedagógiát, hogy profi módon tudjak velük tevékenykedni.
Hálásak vagyunk azért, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, és valóban egy érzékeny, szerény művészt ismerhettem meg az ön személyében. Hálás vagyok, hogy eljött ide, és hogy mindent elmesélt nekünk, amit szeretett volna. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a felkérést.
Kurucné Lovas Júlia fejlesztő pedagógussal, bábkészítővel, Hézer Luca beszélgetett.